28. fejezet. Constantius Chlorus, aki Rómában magához vette a fiát, Alexandriába menet útba ejtette a császárnét, nem is sejtve, hogy ez a látogatás mennyi gondot okoz a Dominának. Nem mintha nem szerette volna Fláviusokat. Mindig húzott ezekhez a szelíd, békességes és csöndes emberekhez. A szabadszájú Maximianusra gondolni se tudott utálat, és a vérszagú Galériusra borzongás nélkül, emezeket szívesen szívelte. Azóta pedig, mióta a császár beavatta a titokba, mindig úgy gondolt rájuk, mint barátokra, akikre a fiú mindig számíthat. Mert bár a jóslatban épp olyan vakot hitt, mint Diocletianus, azt nem vette biztosra, hogy a társuralkodók újjogba vesznek tudomást Diocletianus örököséről. Asszonyi és anyai ösztöne olyan bonyodalmakat éreztetett meg vele, amelyekre a császár, a világ legokosabb embere nem is gondolt, legalább az ő tudomása szerint. Ő számot vetett azzal, hogy se Maximianusék, se Galérius nem lesznek hajlandók uruknak elismerni egy váratlanul felbukkant fiatal gyereket, még akkor se, ha megtudják, hogy az istenek állnak mögötte. Sőt, az a gondolat is megborzongatta, hogy ezek a vakmerő emberek nyílt lázadásra és vérontásra is képesek lesznek. Nehéz a kutyának a szájából a koncot kivenni, ha már egyszer a foga közt van, írta nyugtalankodva az urának, inkább asszonyos szókimondással, mint diplomatikus finomkodással. A császártól még nem jött válasz. De nem ez volt az, ami gondban tartotta a Constantiusék érkezése előtt való napokban. Azon töprengett, mit csináljon a fiúval addig, míg a Fláviusok ott időznek. Eddig nem volt probléma előtte a fiúval való bánásmód. Ha az isteneknek az az akarata, hogy fiúk ne tudja meg kicsoda, tőle bizonyosan nem fogja megtudni. Az anya szíve sokkal erősebb tudott lenni, mint az apájé. Igaz, hogy mindig maga körül tartotta a fiút, de meg tudta állni, hogy egy áruló pillantást se vessen rá olyankor, amikor ő is észrevehetné. Igaz, hogy minden hajnalt ott sírdogált végig a küszöbe előtt, de reggel mindig száraz szemmel és száraz hangon osztogatott neki parancsokat. Érezte, hogy elérte a célját, mert a fiú nem is sejti benne az anyát, csak a rabszolga látja az úrnőt, és ez talán kegyetlenebb érzés volt, mint halottnak tudni a fiút, és eszeveszett fájdalomban örjöngeni érte. Úgy, ahogy Dioklész előre megmondta. Halálos szorongás fogta el arra a gondolatra, hogy talán túlságosan is jól játssza az úrnő szerepét, s a fiú örök idegenséggel fog ezekért a hetekért fizetni. De aztán megnyugtatta magát, hogy nem lehet az. Ha kőből volna a fiú szíve, akkor is meg fog lágyulni, mikor majd megtudja egyszer, mit kellett érte az anyaszívnek szenvedni. És akkor úgy fogja őt a karján ringatni az ő drága, szép nagyfia, ahogy ringatta 16 éven keresztül szobáról szobára a halott csecsemőt. Eddig diadalmasan állta a próbát. Egy hajszálnyit se engedett abból, amire elhatározta magát. Most kétsége támadt, mit tegyen. Játszassa-e Constantiusék előtt a fiával a rabszolga szerepet, vagy rejtse el előlük úgy, hogy még mint rabszolgát se lássák. Hiszen veszedelemnek abból se kellett következni, ha meglátják. A császárné pohártöltögető rabszolgájában senki se gyaníthatja a császár fiát, még akkor se, ha a szeme megakad rajta. De még ez se valószínű, mi nézni valót találhatnak a cézárok szemei egy rabszolgán. A császárné tudta ezt magáról. A rabszolgák ezrei közül, akik az udvarban nyüzsögtek, soha se jutott eszébe egyet se megnézni. A rabszolgát csak látni szokás, nem nézni. Viszont a legbiztosabb mégiscsak az volna, ha már fölmerülhetett az aggodalom, hogy a fiú egyáltalán ne kerüljön a cézárék szeme elé. Pár szó parancs az egész, amit indokolni se kell. Maradjon egy nap a szobájában. Vagy menjen át valami utasítással Puteoliba. Vagy csináljon, amit akar, menjen fürdeni, csónakázni, örülni a napsugárnak, a tengernek, a szabadságnak, amit hiszen rövidesen úgy is meg fog kezdeni Rómában. A császár megírta, hogy már meg is vásárolta a számára a palotát a Via Nomentanán. Valamikor bizonyos Anulinus szenátoré volt, csak egy rabszolga írnokoskodott benne, akinek a fiát arra szemelték ki az istenek, hogy császári bíborba öltöztessék. A palota még a régi jegyében van. Csak egy szárnyal bővült azóta. Az is lakót kap mostanában. Hormizda költözik bele, a perzsa király lánya. Maxentius hozza, hajójuk már a görög tengeren jár. A császárné nyilván maga se tudta volna megmondani, miért nem úgy döntött, ahogy a józan esze sugalta. Egy estére se tudott lemondani arról az örömről, hogy a fiú hajához értethesse a kezét. Azoktól a kísértésektől féltette, amelyek egynapi szabadsággal is vele járhatnak. Az anyai büszkeség lett rajta úrrá, amely akkor is kérkedik, mikor semmi értelme nincs. Meg akarta mutatni Konstanciuszéknak, milyen szép fia van neki, akiről senki se tudja, hogy az ő fia. Egy élet szenvedéséért kívánt magának egy pillanatnyi elégtételt az okosság minden korlátjának fellökésével. Egyet se adott fel magának ezek közül a kérdések közül, csak Quintipornak adott parancsot reggel, hogy estére fehér díszruhát öltsöm, mert vendégek lesznek. Konstanciusz Cézár a fiával, és Galériusz Cézár leánya, a nobilissima. Quintipor folytott düvel vette tudomásul a parancsot, és egész nap remegve gondolt az estére. Dühét az okozta, mert tudta, hogy ezen a napon nem találkozhat Tittel. Trulla éppen abban az órában fogja öltöztetni, mikor a nap a hegyre ül. Titt nevezte így el az alkonyatot, s a fiú biztos volt benne, hogy neki egész életében sohasem egy le többet a nap, hanem a hegyre ül. A szorongása se volt egészen indokolatlan. A Cézár lánya először fogja látni, amint rabszolgamunkát végez. Vajon Titt mosolygó szeme fogja egy cirógatni, vagy a Cézár lány gőgös tekintete ítéli halálra? Egyetlen egyszer találkozott a Titt szemével. A császárné ült az asztalfőn, tőle jobbra-balra a Cézár és fia, szemben a nobilissima. Mindenki mögött állt egy pohárnok, ő a császárné mögül leste a lányt, aki hallgatagon és lesütött szemmel ült az asztal végén. Galériusz leánya nem tartotta különös kötelességének, hogy részt vegyen a beszélgetésben, amelyet apja, Carréi megszégyenítője vezetett. Diocletianus termáiról beszélt nagy lelkesedéssel, amelyeket a császár most építetett Rómának, és mindenki figyelmesen hallgatta. Ezt a pillanatot használta fel a lány arra, hogy rásüttesse a szemét a fiúra. Aranyfényű tekintet volt, talán több is égett benne, mint Titt akarta. Nem csak a ma elmaradt csókja, hanem a holnap ígérete is. Quintipor szeme imádságos hálát sugárzott vissza. Úgy érezte, többet kapott, mint várt, s elszállt minden szorongása. Tudta, hogy most már el fogja bírni a Cézár lányának tekintetét is. De valami olyan következett, amit nem lehetett elbírni. Már a vacsora vége felé jártak, amikor a császárné kiejtette Maxentius nevét. Azt ígérte, mikor keletre ment a légiókkal, hogy majd küldet neki azoknak az antiohiai gránátalmafáknak a terméséből, amelyeknek olyan csodálatos rózsaszín virágjuk volt. De úgy látszik, sok gondja közt a princeps megfeledkezett az ígéretéről. Konstantinus elmosolyodva legyintett. A Maxentius gondjai. Titanilla most szólalt meg először. Csak aki a szeme hideg villanását észrevette, érezhette ki nyugodt, barátságos hangjából az indulatot. Talán várnál a megjegyzéseiddel, princepsem, míg Maxentius is hallhatja őket. Quintipor éppen emelte a kancsót, hogy számoszi vörös bort öntsön a császárné hátranyújtott poharába. Azonban egyszerre elhomályosodott előtte a világ, s reszkető keze a pohár mellé öntötte a bort, a maga fehér díszruhájára. Konstantinus pohárnoka azonnal odaugrott, megtöltötte a domina poharát, Quintipornak pedig odasúgott, menj. A fiú kiszédelgett, a Cézár barátságosan nézett utána. Milyen kamea arcú szolgád van, domina? Igazi Antinous fej. A császárné arcán most nyílt ki az első olyan mosolyvirág, amelyiknek a szívben van a gyökere. De az arcának nem tudott is parancsolni, a hangja szót fogadott neki. Csak ennyit mondott közömbösen. Igen, ügyes fiú. Titanilla pohárral a kezében elkacagta magát. Na most nem volt nagyon ügyes. Az én apám ilyen hibáért boros hordóba folytatná a pohárnokát. És azzal az ő kezéből is kicsúszott a pohár, és az ölébe ömlött a bor. Jaj, sikoltotta el magát, és kifutott a triklíniumból a fiú után. Még ott találta az atriumban az egyik oszlopnak dőlve, lehorgasztott fejjel, elzöldült arccal. Ruháján, mint nagykerek vérpecsét, piroslott a ráömlött bor. Gránátvirág. Tette a tenyerét az álla alá. Nézd az én ruhámat is, látod? Le kellett öntenem magamat, hogy utánad jöhessek. Csak nem gondoltad, hogy lemondok a mai csókodról. Azzal ráomlott a fiúra, és szájára szorította a száját. Még csak körül se nézett, nem látja-e valaki. Aztán megfogta a kezét. Nem kell búsulni, kisfiú, hogy oda van a szép ruhácskád. Van nekem olyan pecsét tisztítom, hogyha azzal munkába veszem, szebb lesz, mint újkorában volt. Gyere velem, mindjárt megleszünk. A fiú nem kérdezte, hová viszi, engedte magát vonszolni kábultan a fájdalom mérgétől és a csók mákonyától. Csak egy nyitott oszlopcsarnokon kellett átmenni, és már ott is voltak, a Maximianus palotában, abban a kis szobában, amit a Nobilissima cselédsoron nyittatott magának. Az emelet óriás csarnokaiba a lábát se tette be. Látod, gránátvirág, milyen kis helyen megférek én. Ugye a te szíved még kisebb, és az egészen betelem. Nézzem. Először a tenyerét, aztán a száját tapasztotta rá a fiú mellére. Kis nyúl szíved van neked, kisfiú. Hát mitől vagy úgy megriadva? Mondom, hogy helyrehozzuk a ruhádat. Trulla, trulla! Valahonnan bepördült a gyíkszemű kis öregasszony. Ilyetten csapkodta össze kövér kezét. Jaj, a magiszter, ebben a rendetlenségben szanaszét hagytunk mindent, ahogy öltözködtünk. Ide-oda tipegve kapkodta össze a ruhákat, keféket, tükröket, szalagokat, festékeket. Tit azonban rátoppantott. Drága öreg trullám, ne óbégas, és ne csinálj még nagyobb rendetlenséget, mint amekkora van. Gránátvirág megígéri neked, hogy én rajtam kívül semmit se fog meglátni a szobában. Gránátvirág, tátott el a dajka a száját. Mit beszélsz, te kis szentségem? Ki az a gránátvirág? Titanilla megfricskázta Trulla tömpe orrát. Az nem tartozik te rád, vénség. Inkább azt a híres pecséttisztítódat hozd hamar. Itt vagy-e már? Egy dobozka fehér port hozott be Trulla, egy kis tányér ecetet meg egy törlőkendőt. A párducból ki lehet vele venni a foltot, dicsekedett. Melyiken kezdjem, gyönyörűségeim? Egyikünkön se, anyó, eredj dolgodra. Ahogy Trulla kitotyogott, odatérdelt a fiú elé, de aztán nevetve fölugrott. Persze ez így nehéz lesz, hogy kistit térdelve érjen föl a melledig. Most te térdelsz le, egyszer már az én rabszolgám is lehetsz. A fiú úgy zuhant térdre, mint aki fel se akar többet kelni. De a pecsét így se engedett. Vesd le a ruhát, gránátvirág. Ne gyerekeskedj, mert mindjárt behívom Trullát, és ővele vetkőztetem le a kisfiút. Gyorsan, gyorsan, mielőtt palota őrökkel kerestetni a domina szökevényt. Még csak az kellene, hogy itt találjanak. Nem gondol szabad Nobilissima jó hírére, magiszter? Na, várj, kisfiú, majd addig elfordul a néni, jó? A ruhádat dobd oda az asztalra. Úgy is maradt, háttal fordulva, míg az asztalra terített ruhával pepecselt, és csak a tükörből leste a fiút. Hol mosolyogva, hol könyvbelábadó szemmel, s a keze is ahhoz igazodott, amit látott. Hol villámgyorsan dörzsölve a halványodó foltot, hol bénultan elakadva rajta. A fiú térden állva körülcsúszta a szobát, csókolta a mozaikpadlót, a szétdobált ruhákat, az ágytakarót, és egy pillanatra ráhajtotta a fejét a tórusz kis gyűrött sejem vánkosára. Itt a szép ruhát, kisfiú, várj, majd hátradobom, kapd el! Ezt még nevetve mondta, de mire a fiú felöltötte a tógát, és azzal együtt a nyugalmába is visszaöltözött, akkorára a lány arcáról eltűnt a mosoly. Komolyan és szomorú, szinte fájdalmas gyöngétséggel nézte Quintiport. Mi történt, kistit? Semmi se történt, gránátvirág. Kivettük a ruhádból a foltot, és most vissza fogsz menni a császárnénak bort öntögetni. Csak most ügyesebb légy, mert Trulla nem fog több bort adni. A fiú könyörgő szemmel nézett rá. Szaiszi fátyol van az arcodon, kistit. Azt pedig nem szabad emelgetni, gránátvirág, annak, aki nem akarja elfelejteni a nevetést. Szeretnélek megérteni. Hagyj föl vele, barátom, mosolygott keserűen a lány. Engem csak szeretni kell, gondolkozás nélkül, mint ahogy én szeretlek téged. Annak nem jó vége lesz, kisfiú, ha mint gondolkozni kezdünk egymáson. Fütyülni kezdett, kétszer-háromszor körültáncolta a fiút, Mindig közelebb szorította az ajtóhoz, s aztán szeliden kitolta rajta. Jó éjszakát, gránátvirág. Hát te nem jössz? Nem, szívem. Engem nem vár oda vissza senki. De téged vár az úrnőd. Vigyázz, meg ne haragíts. Ma már egyszer elnéző volt hozzád. Becsukta az ajtót retesszel, s mire Quintipor az ablak alá ért, már sötét is volt a szoba. A császárné triklíniuma is sötét volt már. A pohárnok nyugodtan elvonulhatott kis szobájába, kiterítette asztalán a hófehérre tisztított tógát, kikereste rajta azt a helyet, ahol a kis tit ujjai jártak, ha nyomot nem hagytak is, és odafektette az arcát. Érzései hintája nagy magasságokba lendült, és nagy mélységekbe zuhant ezen az estén. Milyen különös! Ez volt az utolsó világos gondolata. Ez a nap is Dies Lunae volt, mint az, amelyiken az első csókot váltották. A császárné hajnalig járt lesfel a hálószobájában, s most nem ment el sírni a fia küszöbére. Halálos rémület szorította össze a szívét. A Cézár, mikor már el is búcsúztak egymástól, visszafordult az oszlopcsarnokból. Domina, igaza van a fiamnak. Miben, Cézár? Egész este azon tűnődtem, hogy kire emlékeztet a te Antinous arcú szolgád. És most mondja a fiam, Herkulesra, igaza van neki. Volt annyi lelki ereje, hogy legalább egy szót ki tudott mondani. Nos, te rád, Domina. Nem vetted még észre? Ne. Majd figyeld meg holnap. Neked is kamea arcod van még most is. Valamikor egészen ilyen lehettél. A Cézár különben arra kérte a császárnét, másnap elutazása előtt adjon neki bizalmas kihallgatást, és engedje meg, hogy arra Konstantinust is magával vihesse. A császárnén nem volt benne bizonyos, megéri-e a másnapot.